harmadik részében van ugye a hét gyülekezetnek szóló üzenet felsorolva, leírva, számunkra megfogalmazva, nem tudom kinek melyik tetszik. És a sorban az utolsó a laodiceai gyülekezet. És hát a teológusok, prédikátorok, akik sokat beszélnek a gyülekezetekről, azt ilyen-olyan feltevések keringenek, hogy korszakokat jelent, gyülekezetet jelent, mi korszakunkat jelenti, és így tovább, és így tovább. Egy biztos, hogy a sorban a laodiceai a végső, és hát nem feltétlenül kizárólag pozitív dolgok vannak ebben az üzenetben leírva. Ellenben. Ha megfigyeljük a hét gyülekezetnek adott üzenetet, mindegyik úgy van, hogy van egy kis panasz, és van egy jó hír. Van egy kis panasz, van egy kis jó hír. Talán az efézusi, amelyik kicsit kilóg ebből a sorból. De hogy sohasem negatív dologgal zár az üzenet a gyülekezet számára. Így van ez laodiceai gyülekezetnél is. Jelenések könyve 3. rész és a 21. verset olvasom akkor, ahol azt olvashatjuk. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Ha ezt háromszor elolvasod, ezt az ige verset egymás után, akkor a következő gondolatok jelenhetnek meg. Szóval, vagy nagyon nagy az atya trónusa, vagy ott vagyunk egyben. Mert ugye azt mondja, aki győz, az odaül az én trónusomra, mondja Jézus, ahogyan én az atya trónusán ülök. Az atyával együtt. Tehát ezt csak kétféleképpen tudom elképzelni. Vagy nagyon nagy az a trónus, és mind ráférünk, vagy ott vagyunk egybe. A Bibliánk, az Újszövetség többször arra, utal, hogy egyben vagyunk vele. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok külön személyiség, mint ahogy egy nagyon egyszerű példa jön, szóval, mint ahogy a kezemen lévő hüvelykúj meg a nagy lábúj, az nem ugyanaz, ettől függően mind a kettő hozzá tartozik. Tehát, aki győz, velem együtt ül az atya trónján. Mikor következik be ez a győzelem? A legegyszerűbb azt mondom, hogy hát majd a mennybe, ha odaértem, akkor már biztos. De. Mindannyian ismerjük Dávid és Góliátnak a történetét, ugye? Nagyon sokat hallottam, olvastam, még beszéltem is róla. De egy dolog eddig nekem nem tűnt föl, lehet, hogy nektek igen. Ugye, csata két személyes. Dávid győzelme kire vonatkozott? Egész Izraelre. A Saul csapatában lévő katona mind hazamehetett azzal a hírrel, hogy győztünk, igazat mondott, de ki se kellett húzni a karját a hüvelyből. Semmit nem kellett tenni. Ezt szeretném aláhúzni. Ott volt a mi helyünk. Ott van Jézus, aki győzött. És mi mindannyian ebből a győzelemből élünk. Tehát akkor mikor ülsz a trónon? Most. Ugye? Most ülök a trónon. Na most, ha ott ülök az atya trónján Jézussal együtt, akkor támadhat engem betegség? Jó kérdés, nem? Ha ott ülök az atya trónján, akkor adhatok utasítást a testemnek? Miért ne? Hát az a tekintély, ami a mindenható Istennek van, az egy olyan tekintély, ami mindent megváltoztató tekintély. Ugye? Szóval, aki győz, annak megadom, hogy vele együtt üljön a trónuson, mint ahogy én győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusá. Hihetetlenül magas szintre emelte a Krisztus azokat, akik hisznek az ő golgotai áldozatában. Hihetetlenül magasra. Az ellenség annyira fél ettől, hogy erre rájössz, hogy mindent kitalál, hogy véletlenül se csúszson bele a gondolkodásmódodba, hogy ez rád vonatkozik, és most. Mindent kitalál. Legtöbbször hozza a múltbéli dolgaidat, és mutogatja a környezetet. Hogy ez van körülötted, az van körülötted, ez van körülötted, és ha Isten igazságos, akkor ezt miért engedte meg, és miért történik, és így tovább, és így tovább. És elkezd a szürke állományból választ keresni ezekre a feldobott kérdésekre, jó megkeveredsz, és ott maradsz, ahol vagy, ő meg dörzsölje a kezét, hogy oké, mára nem veszélyes rám. Pedig ott ülsz az Atya trónján Jézussal együtt. Most. És ebben a most az izgalmas. Nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok ebbe győződve. Jézus győzelme a golgotai kereszt és a feltámadás által teljesen biztos. Időben a múlt. A mennyben a jelen, de ez egy másik dimenzió, azt majd ott megtanuljuk, hogy ezt hogy kell kifejezni. Tehát ez megtörtént. Ő győzött. Mi pedig benne vagyunk. Na ez volt az első étvágy falatka, amit már el szerettem volna mondani. A másik hasonló ehhez. Nem is keresem ki. Ézsaiás 53:10-ben azt olvassuk, hogy az Úr akarata volt, hogy összetörje. Ugye Ézsaiás 53 a golgotai kereszt áldozata. Miért akarta Isten, hogy Jézus össze legyen törve? Tudjuk a választ, azért, mert szeret bennünket, és ki akarja fejezni a szeretetét. Igaz. De játssz a gondolatba, hogy mi az a legnagyobb dolog, amit megtennél azért, akit szeretsz? Ha őszinte voltál magadhoz, akkor valahol elérted a határt. Ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretnéd, akkor meddig tolnád ezt a határt? És akkor ezek után jön a mindenható Isten, a mennyei Atya, és azt mondja, hogy van egy fiam, és megengedem, érted, hogy emberré legyen, hogy bűnné legyen, hogy keresztre feszítsék, föl fog támadni, megdicsőült testben, magyarul nem úgy fogom visszakapni, ahogy elengedtem. Mert szellemben indult, mert Isten szellem, és Jézus megdicsőült testben van ott. A megdicsőült testnek nincs hibája, tehát ez nem jelent alacsonyabb rendűséget, de azt jelenti, hogy nem ugyanolyan, mint volt. Mert megjárta a földet. Értem. Mi az a fájdalom, amit hajlandó lennél magadra venni szeretetből a másikért? Mennyi? Eszterhez hasonlóan a bordatörést én is kipróbáltam, vannak emlékeim. Nem gyújtózkodnék olyan nagyon azért, hogy még egyszer megtörténjen. Örülök neki, hogy túl vagyok rajta. Jó, nem most volt szóval. De mi az a fájdalom, amit fölvennél azért, mert szeretsz valakit? Mi mindenről mondanál le? Jézus ott hagyta a menny dicsőségét, és amikor emberré lett, akkor olyan ötleteket vitt bele az emberi lételbe a mindenható Isten, hogy csak ámulok rajta, nevezetesen. Születés helye egy istálló. A győzelem helyett egy római kivégzőasztal általi keresztre feszítés. Mi van? Ugye? Mi az a, amit a másikért föl tudok vállalni? És akkor még nem beszéltünk arról, hogy Isten mindenható, mert maga a mennyei atya, meg Jézus is tudja, hogy meg fogok halni az egész emberiségért, de az emberiség jelentős része tolik erre az egészre, már bocsánat a kifejezésért. Nem fog foglalkozni vele, és csak szitok névként fogja emlegetni Istent. És mégis megteszi. Ezek után, ha az a hozzáállásom, hogy majd én adok okot a mennyei atyának, hogy szerethessen engem, azt jelenti, hogy megint belecsúszok az ördög csapdájába. Mert ő meg azt fogja mondani, na ez ki még kevés volt, hát még többet kéne, még többet kéne. És ha őszinte vagy, előbb-utóbb rájössz, hogy de nem tudok elég okot adni, de a valóság az, hogy de nincs szükséged okra, mert ő maga a szeretet. És ő saját magából jön ki mindez, amit kaptál. Neked nem okot kell adnod, hogy szeresd Isten, hanem hálát, hogy ő szeret téged. Különben megrabol bennünket az ördög. Elveszi azt a jót, amit Isten elkészített a számunkra. De hát azért vagyunk együtt, hogy ne hagyjuk ezt neki. Szóval a mi Istenünk egy jó Isten. Említettem, hogy Jobb könyvével készültem. Egy nagyon jó, nagyon-nagyon izgalmas kis történet. Majd elővesszük. De egy dolog kívülről nézve is. Jobb igaz Isten félő ember volt, mégis a 42. részben, az utolsó részben azt mondja, hogy hát eddig hallottam felület, ma most végre szemeimben láttalak. Nem elég hallani felőle. Nem elég. Nem rossz, de nem elég. Mert a hallomásból kialakuló istenkép az nem ugyanaz, mint a vele való találkozás. Ha vele találkoztál, tudod, ahogy a jelenések első részben le van írva, a nyöv meg tűz tekintet, és ott nem fogsz ma arra hivatkozni, de én ma 3 órát olvastam a Bibliát, meg másfelet imádkoztam, ugye most nagyon szeretsz. Szóval nem fog eszedbe jutni azt a szentséget, tisztaságot meglátva. Azt a tekintetet, amelyik biztos alapra épített faszén a pozdorját, azt egy pillantás alatt eltünteti, és marad az, ami kiállja a tűz próbáját. Mert hogy Jézust úgy mutatja be az új szövetségünk, hogy aki Szent Szellemmel és tűzzel keresztel vagy merít be. A Szent Szellem az oké, okay, de még a tűz is ott van. És ő... No. Szóval, a mi Istenünk egy nagyon jó Isten. Hihetetlenül jó, olyan áldozatot hozott az emberért, amit időnként fel sem tudunk fogni, és az esetek többségében pedig ugyanazt a hibát elkövetjük, amit Jób is elkövetett, hogy vádoljuk Isten azért, hogy mi igazabbnak tűnjünk. Na, ez egy kellően emberi hozzáállás. Amikor megismered őt szemtől szembe, amikor látod őt, még a tested is másként reagál. És egy csomó gondolat és gondolatbeli erőd, amelyik sziklaszirádnak tűnt, az úgy válik porrá, mintha soha nem lett volna. A mi Istenünk egy jó Isten. Amen.